hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Somodi Evelin.
Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Somodi Evelin. Indul a hétvégi menetrend, egészen 11 óráig jövök különböző beszélgetésekkel gazdaságról, kultúráról, egészségről és fenntarthatóságról. Az első órában a reggeli monitor beszélgetéseiből mutatok egy válogatást, tartsanak velem.
Hétvégi menetrend. Gazdaság, turizmus és fenntarthatóság mindenevőknek.
A devizahitelek felé fordultak a hazai cégek a megemelkedett forintkamatok miatt. Főleg az exportra termelő cégeknek éri ez meg, mivel bevételeik egy részét devizában szerzik. A bank360.hu elemzése szerint a vállalati hitelek fele már devizahitel. Tóth Leventével, a cég kommunikációs vezetőjével Lakatos László beszélgetett.
A hírek szerint a vállalati hitelek fele már devizahitel. Mi az oka ennek a felfutásnak? Gondolom a kamat szintek.
Én alapvetően arról van szó, hogy mivel nagyon megemelkedtek a forint kamatok elmúlt években, ezért újra devizahitelek felé fordultak a cégek, amelyeknek ez a lehetőség nyitva áll, és mindaddig, amíg az euróhiteles kamatok és a forint kamatok között érdemi a különbség, megmarad ez a nyomás. Tehát érdemes, ebből a szempontból érdemes lesz a cégeknek devizahitelt felvenni, nyilván ennek megvannak a kockázatai is, és az is igaz, hogy azért a csúcskamatokhoz képest, a csúcsforintkamatokhoz képest most már lényegesen alacsonyabb a forinthitel kamata a vállalatok számára, de még így is jelentős a különbség, és az elkövetkezendő időszakban azért már további jelentős alapkamat csökkentést nem lehet várni a jegybanktól, már pedig a vállalati hiteleknek a kamatát alapvetően az alapkamat határozza meg a bugoron keresztül.
A vállalatok közül leginkább gondolom csak azok vesznek föl devizában hitelt, amelyek amúgy is főleg devizában számolnak el, tehát akár importjuk is van, meg exportjuk is van, nekik amúgy is érdemesebb.
Nyilvánvalóan vannak olyan cégek, amelyeknek a működésétől fakadóan eleve érdemes euróhitelt felvenni, tehát hogyha egy cég a bevételén belül nagy rész az export, tehát itt devizában kapja a bevételeit, akkor eleve megvan az a bevétel, amiből ő tudja ilyen módon fizetni a hitelt, illetve nem fut árfolyam kockázatot. Tehát ez tulajdonképpen a forint kamatoktól függetlenül is egy létező helyzet, de nyilvánvalóan, amikor nagy a különbség a forint kamat és az euró kamat között, akkor van egy nagyobb nyomás is, még olyan cégek számára is, amelyeknek vagy nincs, vagy a bevételein belül jóval kisebb a külföldről származó forgalom. Természetesen azok, akik ilyen cégek, azok futják ennek a kockázatát is. Ezt ugyan más módon, más pénzügyi eszközökkel lehet semlegesíteni, de azért nem mindegyik cég van erre fölkészülve. Emellett a forint hitelek is húznak, csak a forint hitelek közül azok a hitelek igazán nagyon észszerűek, amelyek támogatottak, tehát például a Széchenyi hitelek, vagy a Baross Gábor hitelprogram, ezeknek a népszerűsége megmaradt, de hogyha egy cég nem tudja valamilyen okból, például a méretéből fakadóan, vagy a hiteligényéből fakadóan ezeket igénybe venni, akkor neki választani kell, hogy a piaci alapú forint hitelt veszi föl, vagy pedig egy deviza alapú hitelt, és egyelőre az látszik, hogy mindenben a vállalati hitelpiacon jelenleg, vagy a devizahitelek, vagy a támogatott hitelek fogynak.
Na most mekkora különbséget lehet elérni? Tehát ezt gondolom számoltátok, és gondolom számolnak a cégvezetők is, amikor egy-egy ilyen döntést meghoznak, hogy mekkora haszonnal kecsegtet egy-egy ilyen lehetőség.
Hát itt sajnos még most is több százaléknyi különbségről van szó. Tehát a devizahitel és a forint hitel között több százaléknyi különbség van, tehát nagyon jelentős a különbség. Még úgy is, hogy most már a bubor azért lényegesen 10% alá ért. Korábban, amikor 10% fölött volt, akkor hatalmas különbségről beszélhettünk. De bizony a különbség még így is nagy, tehát egy euróhitelnek vagy devizahitelnek a kamatát azt össze lehet vetni még a támogatott hitelek kamataival is. Tehát ebből a szempontból érthető, hogy erre fordulnak a cégek. és bizony egy ilyen sajátos euroizáció megy végbe ezáltal a gazdaságban, amikor ugyan a forint a fizetőeszköz, de sok cégnek már a gazdasági működése egyre inkább az eurótól függ, nem csak bevételi oldalról például, hanem már akár hitel oldalról is. Most ebben a helyzetben, hogyha éppen van egy forintgyengülés, akkor az azért befolyásolhatja ezeknek a hiteleknek a tényleges árát a cégek számára.
Egyébként arról vannak-e számok, vagy az MNB adataiból kiolvasható-e, hogy a deviza hitelek hány százalékát vették fel olyan cégek, amelyeknek mondjuk nem egy ilyen természetes közege az euró, tehát mondjuk aki forintban szerzi a bevételeit leginkább?
Sajnos arról az MNB adatok nem árulkodtak, hogy a mögött a hitelek mögött ilyen cégek vannak, de az azért egyértelmű, hogyha van egy nagyon jelentős devizahitel állomány növekedés, akkor feltételezhetjük, hogy nem ennek arányában növekedett azon cégeknek a száma, vagy azon bevételeknek az összege, amelyek például exportból származnak. Tehát nyilvánvalóan nagyobb kitettsége lett a cégeknek az euróhitelekben, itt a devizahitelekben, mint korábban volt. Volt már hasonlóra példa korábban, ennél magasabb is volt már a devizahitel aránya a vállalati hitelpiacon, de egyértelmű az, hogy ez most egy konjunktúra, aminek az szabhat majd rátad, hogyha a jelenleginél is lejjebb mennek a piaci vállalati hitelkamatok forintban.
Az elmúlt percekben Tóth Leventét, a bank360.hu kommunikációs vezetőjét hallották.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
A 400-as szint olyan lélektani határ, amit legalábbis egyelőre továbbra sem mer meglépni az euró árfolyam. Az IBAN First vezető devizaértékesítője szerint az év második felében sem várható, hogy erre a szintre gyengüljön a magyar fizetőeszköz, de a közelében mozoghat majd. Szabó Róbert szerint a jegybankok kamatvágása borítékolható, a gazdasági mutatókban nem számítanak jelentős kilengésre, így a mostani árfolyam még jó ideig velünk maradhat. A forint és euró kilátásairól kérdeztem Szabó Róbertet.
A hazai adatokat tekintve, számomra az első, ami kiemelendő, az az infláció legfrissebb adata, ugye ez júliusban 4,1%-os volt, azaz egy kicsit emelkedett az elmúlt hónapokhoz képest, bár elemzők azt mondták, hogy ebben talán jelentős emelkedés nem várható, illetve 15% és a fölötti csúcsok semmiképp sem. Összességében ez milyen hatással lehet a hazai gazdasági hangulatra? Várhatunk-e ennél rosszabb adatot? Hogyan vezethető ez le a forint kilátására?
De alapvetően sokan meglepődtek a júliusi adatközlés követően, amikor ezt a nagy növekedést láthattuk. Alapvetően egyébként több tényezőre is visszavezethető. Ugye itt még a választások előtt ugye volt egy kötelező akciózás, amelyet a kormány ugye megszüntetett, és itt láthatjuk azt, hogy ezek az árstoppos termékek alapvetően eléggé kilőttek. Az üzemanyag drágulás sem segített az infláción, illetve ha a szolgáltatásokat nézzük, illetve annak az áraitakra, láthatjuk, hogy éves szinten 9%-kal növekedtek, úgyhogy alapvetően meglepő volt ez az ekkora mértékű növekedés, de valahol egyébként lehetett erre számítani, hiszen egyébként tavaly is az MNB részéről többször is hallottuk azt, hogy nagyon-nagyon közel és óvatosan fogják a kamatokat vágni, hiszen bármikor egy másodkörös infláció az alapvetően begyűrűzhet a gazdaságba, és most egyébként ezt pont látjuk. Úgyhogy egyébként mi alapvetően arra számítunk, hogy a jegybank az év hátra levő részében sokkal-sokkal óvatosabban fog bánni, mind a kommunikáció tekintetében, mind akár a további alapkamat csökkentés tekintetében. Alapvetően ugye arra számítunk, hogy a Fed, illetve az LKB fog csökkenteni. A Fed valószínűsíthetően szeptemberben, az LKB majd ősszel valamikor. A jegybanknak sokkal óvatosabban kell ezt követően most már majd lépkednie. És láthatjuk egyébként ezeket a folyamatokat az árfolyamban is, hiszen a forint eléggé meggyengült az euróval szemben. És nem meglepő, hogy most megint a 400-as szinteket súroltuk, de ha technikai alapon nézzük, akkor ez a dupla nullás szint, ez a 400-as szint újfent megállt parancsolt az árfolyamnak, és innen egyébként ebben az évben most már harmadjára csökkent vissza az árfolyam. Kis konszolidáció, egy kis korrekció látható egyébként, ugye most megint 3,95 környékén, 3,96 környékén mozgunk, de ez egyébként várható volt, hogy lesz egy kis korrekció nagy erősödés követően, amikor majdnem 400-as szintekről, egyébként 393-as szintekig csökkent az árfolyam.
Így a hosszú hétvégét követően az év végéig bezárólag azért van esély újabb 400-as szintekre. Én olvastam olyan elemzéseket, miszerint nagyjából az év végétől jöhet a 400-as euró, akár 402-es szinteket is elérhetünk. Az IBAN First-nek mi ezzel kapcsolatban az álláspontja?
Én ezzel a 400-as szinten sokkal óvatosabban fogalmaznék, és részünk egyébként inkább arra számítunk, hogy természetesen sokkal változó, akár geopolitikai szempontokat nézve, mint pedig gazdasági szempontokat, de alapvetően mi arra számítunk, hogy az árfolyam inkább egy szépen, de lassuló ütemben fog erősödni. A harmadik negyed évben mindenképp, és 3-9 alatt is láthatjuk majd az árfolyamot. Az év vége felé az számunkra még kérdés, de alapvetően mi nem számítunk arra, hogy idén 400-as fölötti euróval fogunk számolni.
Egyéb gazdasági mutatók tekintetében, például munkanélküliség, GDP, várható különösebb változás? Látnak már most erre esetleg esélyt, hogy nem úgy alakulnak ezek az adatok, mint ahogy a Magyar Nemzeti Bank, vagy esetleg a kormányzat eltervezte? Ugye itt vannak lényeges különbségek azért a becsléseik között.
Igen, itt az év második részében ugye most láthatunk GDP közlést, amely elég rossz számokat között, 0,2%-kal zsugorodott a gazdaság negyedéves alapon. És itt egyébként több tényezőt kell megemlítenünk. Ugye egyrészt az európai konjunktúra sokkal gyengébb, mint arra bárki számított. Magyar viszonylatban az elektromos autózás terjedése, illetve vannak látványos megtorpanása, szintén szerepet játszik ebben a tekintetben, illetve hát az export is egy picit visszaesett, bár azért itt azt meg kell említenünk, hogy még bőven sokkal a folyófizetési mérlegünk az elég szép számokat produkál, de akár bajosságnak látszanak a közeljövőben az exporttal kapcsolatban is, hiszen a német gazdaság alapvetően szintén gyengélkedik, ugyanúgy, mint egész Európa.
Akkor ez az euró árfolyamába is begyűrűzhet akár?
Ha a dollárra szemben nézzük egyébként mindenképp, ugye itt meg kell említenünk azt, hogy a Fed hamarosan kamatokat fog vágni, és ugye itt szeptember 18-án lesz a Jackson Hole-i ülés, ahol Jerome Powell is egyébként fel fog szólalni, és tavaly is, illetve azelőtt is azt láthattuk, hogy itt nagy döntéseket tölt a piaccal, és alapvetően mi is arra számítunk, hogy itt gyakorlatilag be fogja jelenteni, ha óvatosan is, de be fogja jelenteni azt, hogy szeptemberben el fog kezdődni a kamatvágás, és egyébként 72,5%-os esélyt adunk arra, hogy a Fed 25 bázisponttal fog vágni majd a következő kamatdöntőülésen.
Az amerikai gazdaság szempontjából fontos tényező, hogy novemberben elnök választás lesz, és ugye ezt követően is fordulat állhat be a gazdaságpolitikában. Mindenképpen új elnöke lesz Amerikának, ezt már biztosan tudjuk. Ezzel kapcsolatban milyen kilátások vannak az ősztől, akár a dollár tekintetében, hogyan számíthat a piac a választásra?
Igen, biztos, hogy egy turbulens reakciót fogunk látni, de alapvetően a választás kimenetétől függetlenül inkább arra számítunk, hogy a közeljövőben egy erősebb dollárt fogunk látni, és egyébként annak is köszönhető, hogy az amerikai gazdaság idén, de már tavaly is sokkal szebb számokat mutat, mint az európai számok, de egyébként Ázsiához képest is sokkal masszívabb számokat láthatunk. Itt ugye az elmúlt hetekben láthatunk egy kis pánik hangulatot. Ugye sokan beszéltek a SEM szabályról, amit egykori feltőzgazdás Claudia SEM alkotott meg, amely azt mondja, 3 havi munkanélküliség ráta, hogyha 0,5%-kal magasabb, mint a 12 havi mélypont, akkor az amerikai gazdaság recesszió irányába indulhat, de itt egyébként rögtön közelmúltban nagyon szép adatok jöttek akár a munkanélküli segélyeket tekintve, amely ugye már előre vetíti majd az augusztusi munkaerőpiaci számokat, illetve a GDP szempontjából is azt látjuk, hogy alapvetően az amerikai gazdaság jobb bőrben van, és az év hátra levő részében is inkább erősebb számokat fog mutatni.
Az előző gyors jelentési szezont itt a második negyed év végén azért többen kiemelkedő eredménnyel zárták, tehát az, hogy a vállalatok jól tudnak teljesíteni, azért gondolom az is hatással lehet, akár a gazdasági adatokban is megjelenhet. A cégek továbbra is tudják majd hozni a többnyire jó számokat a harmadik negyed évben?
Igen, alapvetően mi is arra számítjuk, hogy ez így fog történni, és egyébként a kamatvágási ciklus megkezdése is hozzásegíthet, hiszen a kötvénypiacok hozzá, mert ugye el tudnak kezdeni emelkedni, ami azt jelenti, hogy a befektetők vásárolni fogják inkább ezeket a kötvényeket, mint sem az állampapírokat, hiszen jobb kamatokkal fognak kecsegtetni. Úgyhogy a cégek plusz likviditást kaphatnak, illetve azáltal, hogy a kamatok alacsonyabbak lesznek, és sokkal kedvező feltételekkel is tudnak majd eljutni.
Az IBAN First vezető devizaértékesítőjét, Szabó Róbertet hallották. Most kis szünet, majd pár perc múlva folytatjuk a reggeli monitor beszélgetéseivel. Várom vissza önöket.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.